Köszönjük szépen! Kedves testvérek, a ma reggeli ige szakasz Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levelének 15. részéből került felolvasásra, az első 7 vers. Arra kérlek benneteket, testvéreim, hogy ha tehetitek, akkor fennállva hallgassátok meg, hallgassuk meg Isten igéjét még egyszer. Római levél 15. rész, első 7 vers. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Atyánk, azt, hogy Jézus Krisztusban befogadtál bennünket, örökbe fogadtál bennünket, a gyermekeiddé tettél bennünket, a te megmásíthatatlan akaratod szerint, a világ keletkezése, a teremtés előtt. Köszönjük, hogy beírtál bennünket az életkönyvébe. Köszönjük, hogy semmi más nem kellett, nem kell tennünk ehhez, csak elfogadjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, elesettek vagyunk, és Jézus értünk halt meg, helyettünk halt meg a kereszten. És az ő áldozata mindenre elég a mi életünkben, minden bűnünkre, minden vétkünkre. Köszönjük azt, Atyánk, hogy te napi kapcsolatot akarsz velünk ápolni. Köszönjük azt, hogy minden nap hozzád jöhetünk. Köszönjük azt, hogy a Jézus Krisztus az itteni földi szolgálata után elment hozzád, és elküldte maga helyett a vigasztalót, a szent lelket. Dicsérünk téged, Szent Lélek Isten, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Arra kérünk, tölts be bennünket. Mindent, ami nem ide való, ami nem az atyára való figyelést segíti a mi életünkben, te tisztíts ki a mi életünkből. Töltsd be bennünket teljesen. Tisztíts meg bennünket. Fehéríts meg bennünket. Köszönjük azt, Atyám, hogy összejöhetünk hétről hétre. Köszönjük neked azt, hogy az ige hirdetés bolondságát adtad nekünk. Köszönjük neked ezt az áldást az életünkbe. És úgy hadd kérjünk az előttünk álló ige hirdetésért, és hadd kérjünk Varga Gyula testvérünkért, köszönjük, hogy ismét itt lehet köztünk, és szolgálhat közöttünk azzal az üzenettel, amit rábíztál, hogy hozzánk van, elhozza. Urunk, kérlek, áld meg ezt az üzenetet, és add, hogy úgy tudjunk arra tekinteni, mint valami szent dologra, ami tőled jön. Hadd figyeljünk arra, hadd hozzon azt áldást a mi életünkbe. Hadd kérjünk téged azért, Atyám, hogy bárhol az országban és a világban, ahol a te ígédet szólják, a te áldásod legyen azon, a szószólóján és a hallgatóin egyaránt. Hadd kérünk téged a gyermekeinkért és a gyermekek között szolgálókért. Kérlek, hogy te add, hogy a te ígéd ott is élő és ható módon hasson a gyermekeink között, hogy eljuthassanak a te megismerésedre. Ámen.
Először is szeretném megköszönni a szeretetteljes fogadtatást. Tényleg úgy érzem, hogy nem vendég vagyok, hanem és vendégek vagyunk, hanem hazajövünk, és jó újra együtt lenni. Ám bár azért titokban egy csoportórán megjelenek, csak azoknak, akik nem abban az észak-pesti csoportban járnak, tudjatok róla. És akkor is jól érzem magam közöttetek. Most, amikor talán ezt a részletet felolvastuk, azért ez egy kiragadott része a Bibliából. Nem szeretném az egész római levelet elmesélni, de ahogy a Ment lehet Gyula testvérem szoktam mondani, amikor elkezd egy prédikációt, ugye az abba is bele szoktam hallgatni, akkor el szoktam mondani, hogy hát hogyan illeszkedik ez az egész könyvbe, vagy részbe, amit éppen ő felolvasott. Hát én is arról szeretnék egy pár szót váltani, vagy mondani, hogy igazából ez a római levélnek ugye van egy nagyon komoly tanítói része, az, amivel egy szót nem szeretnék igazán most foglalkozni, az a tanítói rész, ahol olyan alapokat tesz le Pál apostol, hogy igazából a kereszténységnek a gondolkodásmódját, hitrendszerét alapozza meg, És akkor utána következik a 12. rész, ahol pedig elkezd egy élettel teli gyakorlati témákkal foglalkozni. És ugye erről ez lenne a címe, nem tudom, én kaptam ugyan egy papírt, de nem tudom, hova tettem, az egymás elfogadása lenne a címe ennek a mai igehirdetésnek, gyakorlatilag a 7. versre alapozva, de az egésznek a lelkülete erről szól, hogy miért van erre szükség a római gyülekezetbe, illetve miért van szükség nekünk, mint egy egyénnek a családban, férj, feleség, szülő, gyermek, gyermek, szülő, netán munkatárs, és utána kiegészíti azért, amiről szólt az ige, a testvérek egymás közötti befogadásáról. Engem mindig úgy meglep az az ige, és mindig úgy rácsodálkozok, azt mindig megállapítom, hogy teljesen igaz a Pál apostolnak, hogy miért mondja a testvéreknek azt, és néha bátorkodom házasság kötéskor is adni ilyen kemény igét, hogy viseljétek el egymást szeretetben. Hát miért kell egymást elviselni, hogyha mind a ketten, vagy mind a két, mindenki a gyülekezetben szereti az Urat? Hát akkor nem együtt kell örülni és énekelni ezeket a szép énekeket, és felhőnek még a látszata sincs, és minden napsugár, és minden gyönyörű. Nem így van. Akkor vajon hogy is volt ez a római gyülekezetben, és én azt kérném, hogy mindenki a saját kis vagy nagy élethelyzetéből adaptálja, mert én igazából a római gyülekezetről szeretnék beszélni. Azt, amit Pál apostol mondott, és megmondom őszintén, hogy van egy olyan kis lépés előnyöm, hogy ezzel foglalkoztunk már a győri kis gyülekezetbe, de nem vittem fel a gépre az akkori kis vázlatomat, és azt eltéptem, és újat kellett csinálnom. Tehát most én is gyakorlatilag újra kezdtem ezt a gondolatot, de akkor ragadott meg ez a téma engem, az egymás befogadása, illetve ilyen értelemben elfogadása a másiknak. Tehát azért, hogy lássuk, hogy miből is alakult ki ez a helyzet, amiért ezt Pál apostol leírta, ezt a 15. résznek ezt az első pár versét, hogy ugye azt látni kell, hogy Rómában voltak olyan, a gyülekezetben olyan emberek, akik zsidókból lettek keresztények, és voltak olyanok, akik nemzetbeliekből vagy pogányokból lettek keresztények, és ez a két csoport, hogy így mondjam, egy gyülekezetbe került. Ugyan Pál apostol nem járt ott, de valamilyen úton, módon, érdekes módon csak tudott az ő kis gondjaikról, problémáikról, ez kiderül a 14. fejezetben, és ebben a 15. fejezetben is. Ugye a zsidóságból jött testvérek, ők azt szerették volna, hogyha a zsidó külsőségeket, törvényeket, amiket az Ószövetségben ugye rendelkezésükre állt Szentírás alapján szerettek volna behozni a gyülekezetbe, nem is behozni, hanem gyakorlatilag az életvitelükkel tovább folytatni, és utána pedig hát Pál apostolra bizatott az, hogy azért itt szétválassza azt a dolgot, ami az Ószövetség és az Újszövetség között van, és a gyülekezetnek az alapjait lerakja. De hát ez azért nem ment olyan könnyen, és ugye tudjuk, hogy a Jeruzsálem apostoli gyűlésnek is ez volt az egyik problémás területe, hogy a zsidó testvérek szerették volna, hogy a mózesi törvényeket a pogányokból lett keresztjének is megtartják, és akkor ebben jött egy határozat, és gyakorlatilag csak egy minimális terhet tettek ezekre a testvérekre, akik nem zsidó környezetből tértek meg. A fő kérdés a 14. fejezetben azt lehet még összefoglalni, hogy mit lehet és mit nem enni. És nagyon röviden ezt szeretném erre mondani, amit Pál apostol mondott a 17. versben, a 14. rész 17. versében. Ő ezt mondja, hogy az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Nagyon leegyszerűsítve azt lehetne mondani, nem a külsőségek, hanem a belső tartalom. Mert mit eszünk, mit iszunk, Istennek mi tetszik, mi nem tetszik, és ezen ment a vita. A hívő ember szabadsága ugyan van, mondja Pál apostol, de a 21. versben tehát azt mondja, hogy jó tehát húst nem enni, nem inni bort, se semmi olyant nem tenni, amin testvéred megütközik. A 19. vers azt pedig egyenesen felszólítja az ottani gyülekezetet, hogy azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. És ugye én a Bessenyei Józsitól hallottam mindent az asztaltól, egy kicsit ugye szarkasztikusan, de azt kérdezte a József, hogy miért szabad evangélium ez a gyülekezet, mert itt minden szabad. Tehát ugye ezt ő se így gondolt, hogy akkor tényleg minden szabad, de néha úgy tűnik, hogy nekünk sok minden szabad, mint szabad evangéliumi gyülekezet, és mint ott lévő pogányokból megtért embereknek is föl lehetett ezt tenni, hogy vajon úgy értek-e az ő szabadságukkal, amit Pál apostoltól kaptak tanításba, hogy figyelembe vesszük mégis a másikat. Tudunk-e, vagy tegyük fel magunknak azt a kérdést, ha valamit mondani vagy tenni szeretnénk, vajon az építi a másikat? Az az igazság, hogy én ezt mindig csak utólag gondolom végig. De jó lenne már egyszer előre. Mert azt gondolom, hogy sok mindent nem tenne, vagy nem mondana az ember. Még talán a mondásnál néha rájövök, hogy az a sok tréfálkozás az mennyire bántó tud lenni valakinek, vagy valakiknek, de a cselekedettel kapcsolatban ez valahogy máshogy működik, mindig fölhorgad az emberbe valami, és akkor lép egyet, főleg autóvezetésnél. Most legutoljára a csoportorán meg is kaptam az egyik testvértől, hogy hát én vezetés közben azért nem vagyok annyira hívő. Hát ezt meggondolom azért ezt a mondást, hogy valóban hívő vagyok, pedig ott van a halacska ott hátul, de úgy látszik, az nem véd meg. Tehát azért én azért is tettem ki, hogy magam azonosítsam azzal, hogy ki vagyok, de sokszor nem az vagyok, aki szeretnék lenni. Mert ugye a gondolatok, az indulatok, hát nagyon föl tudnak paprikázni az emberek. Aztán ugye így jutottunk el akkor a 15. vers fejezethez, hogy értjük azt, hogy itt az volt a probléma. Ráadásul a 14. vers még az fejezet azzal kezdődik, hogy a hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit virágassátok. Ezzel kezdődik a 14. rész. Itt pedig ugye azt mondja, hogy mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és nem magunk kedvére éljünk. Hát azért rögtön fölmerül a kérdés, hogy ki hova tartozik. Legfőképpen most mindenki magára gondolhat, hogy én most hova tartozok? Az erőshöz vagy a gyengéhez? Egyébként mi az erős és mi a gyengének az ismérve? Én a gyengével nem szeretnék foglalkozni, én az erőssel szeretnék foglalkozni. Ki az erős? Vajon az az erős, aki határozott, tudja mit akar, céltudatos? Eldönti a dolgokat és csinálja? Biztos az is erős. De az Isten igéje nem erről beszél. Úgy gondolom, hogy az igének az összefüggésében az az erős, aki hitben erős. Ilyen volt Ábrahám, ilyen volt Mózes, és még sorolhatnánk embereket, akik külsőleg úgy tűnik, hogy nagyon gyengének mutatkoztak. Ez az Ábrahám is idézőjelben össze-vissza hazudozott. Ez a Mózes szembeszállt Istennel. Küldj mást, meg mindenféle proféta ilyeneket mondott. De közben a hitükben olyan erősek voltak, hogy Isten példaként hagyta az ő életüket, nem beszélve Ábrahámról, aki a hitnek az atya. Rajta keresztül van minden hívőnek menetele az Istenhez, mert azt mondja az zsidókhoz írt levél, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Tehát felejtse el mindenki, aki él ezen a földön, hogy úgy fog élni, hogy Istennek tetszeni fog. Úgy tetszeni fog, hogyha a hitét ő belé helyezi. És az a hite, hogy milyen cselekedettet van maga után, az majd minősíti az ő hitét, lásd Jakab apostolnak a gondolatait és levelét. És mi a feladatuk ezeknek az erős testvéreknek a gyülekezetben? Hát én azt látom, hogy nem az a feladatuk, hogy kioktassák a gyengéket, leiskolázzák, vagy lekezeljék, hanem azért, hogy a gyengeségeit tudják hordozni. Mi nem nagyon szeretjük hordozni, mi inkább azt szoktuk mondani, hogy hát még itt tartasz. Megboldogult édesanyám szokta ezt mondani, amikor valaki egy kicsit olyan gyengébb állapotban volt a gyülekezetben, hogy te még itt tartasz. És akkor mondtuk neki, hogy anyukám, hát ő még ott tart. Lehet, hogy még mi is sokszor ott tartunk. Amikor azt gondoljuk, hogy mi valahol tartunk, az nem az isteni mérce. Érdekes megfigyelni, hogy az Úr Jézus lekezelőleg senkivel nem beszél. Főleg, ha most azt a kategóriát nézem, ahol a betegségeket gyógyított, a szegények, a nyomorultak. A farizeusokkal azzal mondjuk tényleg elég szépen elmondta az ő véleményét, de azok nagyon erősek voltak, idézőleg a saját szemükben, de akik gyengék voltak, azokat az Úr Jézus soha, de soha le nem kezelte. És akkor itt mondja azt Pál apostol, hogy van egy nagyon fontos kitétel az erőseknek, hogy ne magunkat helyezzük előtérbe. Pedig hát ez úgy látom a magam életében is, hogy ez kéznél van, hogy magamnak kedvezzek. Azt mondja Pál apostol, és ezt erősíti meg, amit az előző fejezetben mond, hogy mindegyikünk a fele barátjának kedvezen annak javára épülésére. Azt mondja ezzel Pál apostol, hogy nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, ki az erős, meg ki a gyenge, hanem az a kérdés, hogy akik hitben előrébb járnak, azoknak nagyobb a felelőssége. Vajon amikor azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az erősek, így gondolunk erre, vagy úgy gondoljuk, hogy onnan föntről lenézzük a másikat. Én ebben már beleestem ebbe a hibába. És az Úr Jézus Krisztusnak a példáját hozza a 69. Zsoltár 10. verse alapján, ott az van, hogy mert a házad iránti féltő szeretet emészt, rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Magyarul Jézus Krisztus azt mondja, hogy amikor Istent szidják vagy bántják, az számára olyan, mintha őt érnél. Nem magával foglalkozik, hanem az ő édesatyának a személyével nézi a kérdéseket. Vajon mi tudjuk-e úgy nézni ezt a helyzetet, amiről éppen beszélünk, egy kapcsolatról, hogy ne magunknak kedvezünk, ne magunk személyét hozzuk előtérbe. Ezzel nekem elég sok problémám van. Azután Pál apostol előveszi azokat a dolgokat, hogy az Ószövetségnek a történeteit, tanításait hozza föl oktató célra. Mi volt ezekkel Istennek a célja? Érdekes, ezt máshol is szerepelteti, és mondja a korintusi levélbe, de most azt nem akarom hozni, azt az igét, hogy miért irattak meg az ószövetségi íratok, mert nyilván akkor az állt rendelkezésükre, most már ugye számunkra az új szövetségi íratok is benne vannak. Itt én három dolgot látok, amiért ezt Isten adta, ezt a célt a számunkra a múlttal kapcsolatban. Első az, hogy türelmet tanulni. Na most, hogyha a türelmet kell tanulni, akkor ebben a ige részben, ami itt elhangzott, a másikkal szemben kifejezetten a türelem. Érdekes, nem is az imádság, ezt a végére hagyja, vagy inkább így lehet értelmezni. Tehát az első az, hogy türelmet tudjunk gyakorolni a kapcsolatainkban, és én azt hiszem, még itt van egy nagyon fontos kérdés, amit a gyülekezetben szerintem sokszor eltéveztünk, hogy meg tudjuk-e különböztetni a másságot a bűnös élet között. Nekem nagyon tetszett, amikor itt volt az a testvér, aki, nem jut eszembe hirtelen a neve, aki egy csendesetet is tartott 2 évvel ezelőtt, aki azt mondta, hogy nagyon veszélyes, amikor az Isten igéjének a tekintélyével egyenragúvá tesszük a mi meggyőződésünket vagy életgyakorlatunkat. És én úgy gondolom, hogy itt is a kapcsolatainkban is nagyon fontos, hogy amikor ilyen problémás területek vannak, mint itt a római gyülekezetben voltak, az a két csoport között, hogy hogyan tekint az egyik a másikra. Úgy tekinti, hogy az a más azért más, mert bűnös, vagy csak azért más, mert leegyszerűsítve tényleg nem olyan, mint én. És azért ez a kettő között különbség van. De ahogy szokták mondani, hogy minden gyülekezetnek van egy liturgiája, egy életgyakorlata, és vannak emberek, akiknek ez tetszik, vagy nem tetszik. Csak azt végig kell gondolni, hogy arra azt mondom, hogy az jó, vagy nem jó, vagy azt mondom, hogy aznak a gyülekezetnek a sajátja, vagy ők így élnek. Vagy azt mondom, hogy hát ez az igével nem egyezik. Az egy külön kategória. És úgy gondolom, hogy türelmet tanulni úgy lehet, hogyha ezt tudom kezelni. Aztán a második gondolat itt, hogy vigasztalást nyerni Istentől a nehézségekben. Tehát nem abban, hogy én nekiállok megoldani valamilyen problémát, és hogyha elértem a célomat, és főleg, hogyha a másik embert, társamat, gyülekezeti csoportosulást, bárkit megváltoztatok, akkor én úgy érzem, hogy elértem a célomat. Hanem, hogy amikor megoldhatatlan nehézségben vagyok, akkor én hova megyek? És azt mondja, hogy úgy nyerni vigasztalást, hogy utána igazából reménykedni tudjak. Mert ez a harmadik gondolat, hogy tanuljunk meg hitbe reménykedni. De még a vigasztalással kapcsolatban még egy gondolat, azt nem szeretném kihagyni, hogy tudunk-e hitben megvigasztalódni, vagy sokszor csak áldozatnak érezzük magunkat. Mert a kettő között nagyon nagy a különbség. Hogy én keresek egy vigasztalódást, vagy én úgy érzem, hogy engem senki nem ért meg. És én vagyok a mártér. Nem tudom, hogy ismerőse vagy hallottak a testvérekről, én már hallottam, főleg ha magamban nézek. És a harmadik gondolat, hogy tanuljunk meg hitben reménykedni. Magyarul azt mondja az ige, hogy ne csak a láthatókra nézzünk. Aztán itt mutatja be Isten Pál, mint türelem és a vigasztalás Istenét. Pedig ő is nagyon sokféleképpen jellemzi az Urat, de olvassuk az egész a Bibliában, hogy ő a szeretet, a világosság, a mindenség, az örökkévalóság atya, és még sorolhatnánk, hogy minek az Istene, de most mégis valami miatt azt úgy mutatja be a római gyülekezetnek, mint a türelem és vigasztalás Istenét. Miért? Mert erre volt szüksége ennek a gyülekezetnek. Egymással szemben nem volt türelmük, és igazából nem tudtak megvigasztalódni, mert nem úgy történtek a dolgok, ahogy ők szerették volna. És utána mondja azt, hogy felhívja a gyülekezetnek a figyelmét, hogy kölcsönös egyetértésben legyenek, de érdekes módon szó szerint nem azt mondja, hogy na most ezen munkálkodjatok, hanem azt mondja, hogy Isten megadhatja néktek. Hát ennek több gondolat van emögött. Az egyik gondolat az, hogy mit tesztek ti érte, és hogy imádkoztok ezért, és tudomásul veszitek-e azt, hogy az egymás közötti egyetértésnek a forrása Krisztus vagy Isten. Csak ő, de nektek is kell ebbe tenni valamit. Mi kell ahhoz, hogy az egyetértés legyen a hívő emberek között? Ez már nincs benne a Bibliában, ezt én három pontban foglaltam össze, és gondolom ezzel lehet egyetérteni, nem egyetérteni, vagy kibővíteni. Első az, hogy tudjunk egymással őszintén beszélni a különbözőségeinkről. Szerintem talán ez a legnehezebb, mert már megpróbáltuk, és nem sikerült. Mindig úgy gondoljuk, hogy mindig a másik oldalon van a probléma, mert én nálam minden rendben van. Ezt nem tudom, hogy ismerik el a testvérek, de úgy általában nálunk minden rendben van, de a másiknál ott azért vannak problémák. Ezt nem nagyon szeretjük, hogy a saját udvarunk előtt söprögetni, azt úgy valahogy nem. De a másik előtt ott van mit söprögetni, de sokat. Ismerjük, ugye? Aztán a másik gondolat az, hogy legyen készség a szívünkben az álláspontunk feladására. Ezt úgy szokta nekem mondani, drága feleségem, hogy tudjak belátásra jutni. Hát ez tényleg egy nagyon, nagyon nehéz dolog, és újra és újra szembesítve vagyok azzal, hogy hát nem mindig sikerül, vagyis ritkán sikerül. Valaki egyszer azt mondta, egy testvér, hogy az a legnagyobb dolog, amit mi testvérek egymás között a másikkal szemben tehetünk, hogy valakit az Isten színe elé állítunk. Tehát nem átgyúrjuk, megreformáljuk, megmondjuk merre menjen, hanem hogy együtt oda tudunk menni, és azt tudjuk mondani, hogy te állj az Isten színe elé, keresd te magad. Én ezt mondom a modern, vagy a keresztény coachingolásnak. Amikor nem azt mondják meg, hogy mit csinálj, hanem hogy együtt Isten előtt gondolkodunk azon, hogy mi az ő terve veled, velem, velünk. Nem mindig a kész megoldást. Arra azért tényleg ott van a zsebünkben a három pontos válasz. Nem azért mondtam hármat, hogy ezt meg kell csinálni, hanem úgy gondoltam, hogy így lehet ezt megközelíteni, ezt a témát. És úgy gondolom, hogy amikor belátásra, jutásról beszélek, ezt elsősorban magamra szeretném értelmezni. És mindenki igyekezem magára értelmezni. Ne a másikra gondoljunk, hogy de jó lenne. Mert de jó lenne, itt lenne ezen az Isten tiszteleten, most hallaná, hogy mit kell csinálni neki. Hanem nekem mit kell csinálni. És ezt azért is mondom, mert egyik alkalommal úgy elgondolkoztam, mikor készültem, hogy olvastuk reggel az igét, és akkor Ági úgy imádkozott, hogy Isten úgy munkálja a szívemet, hogy először rajta keresztül menjen. És ez úgy megfogott engem, hogy tényleg az ember érti az igét, hallja, hogy Pál apostol hogyan fogalmaz, kinek fogalmaz, de hát azért az a legfontosabb, hogy aki beszél róla, a saját magát is érintse. Ne csak az értelmét, hanem a szívét is. De azt szokták mondani, hogy innen idáig a legnehezebb, hogy eljusson az Isten igéje, pedig hát ez az ő terve, célja, hogy ne csak a fejünkbe, hanem a szívünkbe is eljusson. És akkor a harmadik gondolat az, hogy talán a legfontosabb, azt gondolom, hogy mindezekért való kitartó, buzgó imádság. És olyan érdekes, hogy a családban volt egy probléma. És elkezdtünk érte imádkozni, és azon csodálkoztunk, hogy Isten valami rendkívül gyorsan reagált rá, de valami olyan idézőjelben durva módszerrel, amit mi ki se találtuk, de a legtökéletesebb módszer volt arra, hogy egy probléma megoldódjon. És én ekkor mindig elcsodálkozom hívő emberként, aki már lassan 50 éve azt mondom, hogy Isten gyermeke vagyok tudatosan, hogy újra és újra rácsodálkozok, hogy imádkozok és meghallgatja az Isten. Hát ez nem egységes, nem? Ismerjük ezt a Bibliából ezt a példát, amikor imádkoznak Péterénnel, bebörtönzik őket, az egész gyülekezet idézőben éjjel nappali, reggelig imádkozik, és amikor a kopognak az ajtón és kimegy a szolgálóvány és mondja, hogy be se engedi, annyira örül, mert hallja, hogy Péter, hát ezek azt mondják, hogy elment az eszed. Hát ezért imádkoztak a testvérek. És nem hiszik el, hogy ott van Péter. Hát gyakorlatilag ilyenek vagyunk. Tehát idézőjelben még azért nem vagyunk úgy lemaradva Pétertől, vagy a római, vagy a jeruzsálemi gyülekezettől. Ők is képesek voltak hitetlenkedni, mi is képesek vagyunk, de ez nem példa. És én azt gondolom, hogy szabad nekünk mindenért, minden lehetetlen dologért imádkozni, úgy, hogy Isten azt megadhatja. És miért kell az egyetértés a testvérek között? Talán azért, hogy békességben tudjunk élni egymás mellett, vagy talán azért, hogy ne legyenek harcok a testvérek között? Bizonyára ezért is szükség van, de Pál mást említ. Én nem ezt írtam volna. Ő azt mondja, amit itt most csináltunk, és most fölteszem a gyülekezetnek kérdést, hogy egy szívvel, egy szájjal tudtuk-e dicsérni az Urat. Mert ez a cél. Azt mondja Pál apostol, hogy azért van szükség a testvérek közötti egyetértésre, hogy egy szívvel, egy szájjal tudják dicsőíteni az Istent. Nem az, hogy kinek van igaza. Nem az, hogy kinek a pártja győzött, meg hogy én voltam az okosabb egy kettős kapcsolatban, egy páros kapcsolatban. Hát sokkal messzebbről megy ez a kérdés. Nekem mindig olyan, úgy megmelegíti a szívemet az Ószövetségben, hogy van egy olyan ember, akiről nem tudom, hogy kicsoda, aki a 119. Zsoltárt írta, az Ószövetség kellős közepén, azt mondja, hogy engedd Uram megérteni törvényeid, parancsolataidnak a célját. Hát nem azt mondta az Isten, itt a parancs, ezt tedd, és akkor ez meg ez lesz, és ugye minden áldást követett. És ez volt az ószövetségi alaptanítás. És van egy ember, aki már átlép egyik lábával az új szövetségbe, mert őt az érdekli, hogy Istennek mi volt ezzel a célja. Persze, hogy be kell tartanom, nem azért kérdezi meg, hogy hát, hogyha akkor mégse kell betartani, hanem a fő kérdés az, hogy betartom. A mi kapcsolatunkban mi a kérdés? Az egyetértéssel kapcsolatban. Hogy mások megértsenek bennünket? Vagy netán nekünk kéne másokat megérteni? De még nem is ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy ez azért van erre szükség, hogy egy gyülekezet, egy pici kis közösség, férj-feleség, egy pici kis család egy szívvel, egy szájjal tudja dicsőíteni az Urat. Én nekem ez olyan meglepetés volt, pedig már egy párszor olvastam. De nem ez a cél, hogy minden simán menjen a gyülekezetbe. Hát nyilván az a jó, hogyha simán megy, de nem ez a cél. Hát nem az a cél egy gyülekezetnek, hogy jól érezzük magunkat, ahogy az Albrecht Győző bácsi mondta, megtérés után a nyugodjunk a habszivacs párnáinkon, hanem hogy azért, mert induljunk útba, és hívjunk másokat is az Isten közelségébe, hogy erősítsük a gyengéket. Hát nem azért, hogy mi jól érezzük magunkat, ettől függetlenül Isten azt mondja, hogy ő azért hívott el, hogy örömük legyen, hogy teljes legyen az örömük. De nem ez a cél. Ez inkább az a folyamatban benne van, abban az életvitelben, ami Istennel járó életnek a következménye. De ez nem cél, hogy mi jól érezzük magunkat. Hát én sokszor nagyon jól akarom magamat érezni, ezt feleségem segítségével rájövök, hogy sokszor inkább jól akarom magamat érezni magamat, mint azt a célt, amit Isten kitűzött, azt teljesítsem. És utána egy szomorú megállapítást tettem, hogy ezek szerint, ha nincs egyetértés a római gyülekezetben, akkor nem is tudják Istent egy szívvel, egy szájjal úgy dicsőíteni, ami Istennek kedves. Ez azért elgondolkodtató, mert ez egy örök kérdés marad a kapcsolatainkban. Valaki egyszer úgy mondta, hogy Isten egy kapcsolatorientált valaki. Mit mondott, hogy miért teremtsen embert? Hogy olyan legyen, mint ő. Ő azt akarta, hogy az embernek örök élete legyen, de nem úgy, ahogy az ember választotta. És amikor elbukott, akkor ő megint csak kereste az embert. Hát nem Ádám ment oda, hogy Uram, elnézést, én nagy bűnbe estem. Hanem elbújt. Ki kereste Ádámot? Isten. Hát miért bújtál el? Hát Isten nem tudta, hogy hol van az Ádám, azt kérdezte, hol vagy? Istennek van szüksége a hol vagyra? Nem, nekünk van szükségünk, hogy rájöjjünk, hogy hol vagyunk, mert mi nem tudjuk. Sokszor fogalmunk sincs a félelem és a bűn miatt, nem tudjuk, hogy hol vagyunk. És ilyen alapon előfordul az, vagy hát az Isten igéje erről beszél, hogy ha nincs egyetértés közöttünk, akkor nem tudjuk dicsőíteni az Urat. Az utolsó és címadó gondolata a 7. versben található, ugye az egymás befogadása. Én az egyszerű fordítást vettem alapul, ahol az elfogadásról van szó. Szerintem mind a két fogalom nagyon jó, de a mai nyelvben nekem közelebb áll a testvérek és a kapcsolataimban az elfogadás, mint a befogadás. De úgy gondolom, mind a kettő megállja a helyét, csak nekem ez könnyebb értelmezni, és úgy látszik, hogy a római testvéreknek nem volt könnyű elfogadni egymást. Gondolom, a nemzetbeliek gondolták, hogy na hát ezek a törvénykezőek, ezek még itt tartanak. Ezek a zsidó testvérek meg azt mondták, hogy ezek mit képzelnek, csak úgy gondolják, hogy átsétálnak, csak egy kis jelentkezéssel, meg kis bűnbánattal az életükben. Tessék betartani a törvényeket, amit Isten nem törölt el, és az Úr Jézus is azt mondta, hogy ezeket ő nem eltörölni jött. És ugye lehet, hogy megvolt mind a két csoportban a legnagyobb probléma, ami előfordul az emberekben. Ugye a korintusi gyülekezetben van egy ilyen felsorolás, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy én Pálé vagyok, én Apollosé, valaki meg azt mondja Krisztusé. És valaki azt mondta, hogy a legjövősebbek azok voltak, akik azt mondták, hogy én a Krisztusé. Mert azok aztán már nagyon biztosak voltak a dolgokban, tudták, hogy mi a jó válasz, mint a gyerekórán, ugye? Hogy biztos a jó válasz az Úr Jézus. Ugye Nyusziról van szó, de úgy gondolom, de valószínűleg az Úr Jézus a jó válasz. Tehát én azt gondolom, hogy ez bennünk is benne van, hogy nehéz elfogadni a másikat. És utána ugye az előzőekben arról beszéltem, és így az ige is arról beszélt, hogy hogyan kell kimunkálni a kölcsönös egyetértést. És odafigyelést és munkát jelent mind a két csoportnak, de az elfogadása, mintha másról szólna. Ezt én úgy írtam föl magamnak, a befogadás, elfogadás az egy szívbeli döntés. A kölcsönös egyetértés az egy imádság és egy munka eredménye. De az, hogy én elfogadom a másikat, azt én nekem a szívemben kell ezt eldönteni. És ezt onnan gondolom, hogy így van, mert az ige pontosan párhuzamot hoz, hogy úgy fogadjuk el egymást és be, mint ahogy Isten Jézus Krisztusban befogadott minket. És ezzel kapcsolatban van egy rövid gondolatom, hogy az a Filippi 1.6 jut eszembe, hogy azt mondja az ige, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az el is végzi a Jézus Krisztus napjára. Tehát arról van szó, hogy Isten elkezd bennünk egy munkát, és be is fogja fejezni. Ő úgy tud bennünket befogadni, hogy tudja, hogy mivé akar formálni. Ebből az következik az én számomra, ezzel szeretném befejezni, hogy nekünk is úgy kell egymást befogadni, hogy Isten képes megváltoztatni a másikat, belülről átformálni, és nem mi akarjuk a másikat megváltoztatni. Se egyéneket, se csoportokat. Isten adja mindegyikünknek az életébe, hogy tudjuk egymást elfogadni, tudjunk egymásra úgy gondolni, hogy kölcsönös egyetértésben kell élnünk azokkal, akikkel valamilyen módon összehozott Isten, mint gyülekezet, mint család, mint házasság, és ebben adjon mindegyikünknek személy szerinti belátást. Amen. Imádkozom. Köszönjük neked, Bennyei édesatyánk, hogy neked újra és újra aktualizált mondani valód van, még ha közel 2000 évvel ezelőtti történetet, levelet veszünk a kezünkbe, és köszönjük, hogy az emberi szív ilyen értelemben nem sokat változott. Látjuk a római gyülekezetnek a problémáit, és te látod a mi egyéni gyülekezeti problémáinkat is. Hadd kérünk, édesatyánk, ahogy Pál apostol kért, hogy te magad, mennyei édesatyánk, tudsz bennünket kapcsolatainkban, kisebb és nagyobb kapcsolatainkban rendet teremteni és adni. hadd kérjünk a mi szívünkért, hogy lássuk azt, hogy mi a mi feladatunk. Hadd tudjunk te eléd újra és újra alázattal jönni, és egymás felé is. Kérünk, édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus lelkülete hadd legyen a mi szívünkben, hogy tudjuk egymást elfogadni. Tudjuk a gyengébeket, akitől azt gondoljuk, hogy gyengébek, elfogadni, ami nem is biztos, hogy úgy van. Te munkád a mi szívünkben, ilyen értelmű belátást is. És hadd legyen a mi céljaink között mindaz a cél, amit te meghatároztál ezekben az igékben is. Te munkáltad közöttünk, a gyülekezetünkben, Győrben is, Budapesten is, és családjaink életében, az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.